Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, vendégeinket, mindenki, aki eljött ezen a szép szombati napon közénk az Isten igéjét hallgatni és tőle tanulni. Amikor legutoljára itt voltam közöttetek, akkor a nyelv, a beszéd hatalmáról volt szó, lehet, hogy már nem emlékeztek, de erről beszéltünk akkor, és ott az egyik idézett igénk az így szólt, hogy ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét megzabolázni. Ez az ige nem arra utal, hogy ha vigyázunk a beszédünkre, akkor tökéletesek vagyunk, hanem inkább arra, hogy a nyelvet megzabolázni nehezebb, mint a testet, és erre csak a tökéletes ember képes. Na de, erről kezdtem el gondolkodni, hogy milyen is egy tökéletes ember? Ugye a tökéletesség az egy olyan szó, az egy olyan tulajdonság, amit még kiejteni is félünk a szánkon. Mert hát ki az, aki tökéletes emberek közül? Egyáltalán beszélhetünk-e ilyenről, hogy létezik tökéletes ember? Márpedig a Bibliában ez a fogalom megjelenik elvárásként is Isten részéről. És mi tudjuk, hogy Jézus tökéletes volt. Jézus nem követett el hibát. Na de emberek is lehetnek tökéletesek. És emberek lehetnek tökéletesek nem csak emberek szemében, hanem akár Isten szemében is. Ugye elképzelhetetlen magasságok ezek. Nézzük meg, hogy mit mond erről az ige. Felolvasom a mai alapigénket a Máté evangéliuma 5. fejezetéből. Máté evangéliuma 5. fejezet 43. versétől a 48. versig olvasom az igét. Hallottátok, hogy megmondatott, szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-e? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Nem, de a vámszedők is nem azonképpen cselekszenek-e? Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Nem túl magas ez a mérce. Ugye az emberi természetnek lehetetlen tökéletesnek lenni. De Jézus mégis ezt mondja, hogy legyetek tökéletesek. És nem csak Jézus mondja ezt. Ezt már az írott ige előtti történelmi időszakban, Ábrahám idején még nem volt Biblia. Akkor még az Istenről csak az emberek egymástól tudtak, apák tanították meg a fiaiknak, csak hagyomány útján volt valami ismeretük, mégis Ábrahámhoz már akkor szólt Isten, és azt mondta neki, én a mindenható Isten vagyok, járj előttem, és légy tökéletes. És érdekes, hogy Ábrahám nem mentegetőzött. Nem mondta azt, hogy na de hát uram, hát az emberi természet, hát annak lehetetlen tökéletesnek lenni. És Jézus sem úgy mondja itt a hegyi beszédben, ugye a hegyi beszédből származik az alapigénk, nem úgy beszél róla, mint ami lehetetlen lenne. Ráadásul Jézus nem csak a szeretetről beszél, amit nekünk gyakorolnunk kell az embertársaink irányában, hanem az 5. fejezet 17. versétől egészen itt a 48. versig, ami itt az alapigénkben is szerepel, kifejti azt, hogy mi a különbség a törvény betartása és a törvény betöltése között. Mert óriási nagy a különbség. A betartás azt jelenti, hogy nem áthágni, amit olvasunk a parancsolatban. De a betöltés ennél több. Nem csak nem áthágni, hanem részleteiben, mélységeiben, tökéletesen, mindenben úgy élni és úgy járni. A zsidók betartották a törvényt, legalábbis a törvénynek azt a formáját, ahogyan azt ők értelmezték. Jézus viszont betöltötte a törvényt. Teljes mértékben betöltötte, és itt mondta el a kettő közötti különbséget. És érdemes elolvasni, most ugye nem tudunk végigmenni a 17. verstől végig, de érdemes elolvasni, hogy milyen nagy különbségek ezek. Ha a tökéletesség definícióját szeretnék megfogalmazni a Biblia alapján, akkor azt mondhatnánk, hogy a tökéletesség az a törvénynek a betöltése. Aki a törvényt betölti minden ízében, zugában, az a tökéletes ember. Amikor Jézus ezt az összehasonlítást elvégzi a betartás és a betöltés között, akkor többnyire így kezdi ezeket az egyes példákat, mert több életből vett példát is felsorol. Azt mondja, hogy hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom nektek. Látszólag úgy tűnik, mintha ő megváltoztatná a Mózes törvényét. Hát a régieknek így mondta Mózes, de én ehhez képest így mondom nektek. És sokan azt is szokták mondani, hogy hát ebből látszik, hogy mennyire más az újszövetségi Jézus, mint az ószövetségi atya. Ugye az újszövetségi Jézus a szeretetet hirdeti, még az ószövetségi atya az meg ilyen kemény, ítélkező és ítélet végrehajtó Isten volt. Pedig nem erről van szó. Mert Jézus nem az ószövetséget változtatta meg, hanem csak helyreállította azt, amit a zsidó tanítás eltorzított. Ugye nézzük meg az alapigénket például. Azt mondja, hogy hallottátok, hogy megmondatott, szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Hol mondatott ez meg? Kinek mondatott ez, és ki által? Ha végig lapozzuk a Bibliát, akkor nem találunk benne ilyet. Mózes nem tanított ilyent a zsidóknak, sőt, Mózes így mondta a zsidóknak, Mózes 3. könyve 19. fejezetében ezt olvassuk, bosszúálló ne légy, haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed fele barátodat, mint magadat. Innen idézett Jézus is később Mózestől. Szeressed fele barátodat, mint magadat. Nem azt mondta Mózes, hogy szeresd a fele barátodat és gyűlöld ellenségedet, hanem mindenkit, mindenkire vonatkozott. Csak zárójelbe tegyük fel a kérdést. Tegyük fel a kérdést, hogy amúgy ki volt az Ószövetség istene? Jézus volt az Ószövetség istene is. Tehát az ószövetségi kinyilatkoztatás is, az ószövetségi történetekben szereplő Isten is Jézus volt. Most erre nem tudunk kitérni, de az Korintusi első levél 10. fejezet 4. versében utal rá az ige, hogy Jézus volt az, aki kísérte őket a pusztában, a zsidókat, és mindvégig ő volt velük, mert az atya a bűneset óta nem érintkezett az emberrel. De menjünk tovább az alapigénk szerint. A 44. vers azt olvassuk, hogy én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Mi az egyedüli elfogadható viszonyulás a mi embertársainkhoz? Ez, amit itt olvasunk a 44. versben. Szeressétek ellenségeiteket. Áldjatok azokat, akiket áldoztok. Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokat, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Isten azt mondja, Jézus ezt tanította, hogy minden embernek ez a normális viszonyulása, ez kellene legyen a normális és igazságos viszonyulása az embertársaihoz. És mond egy érdekes dolgot a 45. versben, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Egyrészt azért kell nektek is így bánnotok a ti atyátok fiaival, mert az atya is ezt teszi. Ő is felhozza a napját mindenkire, nem tesz különbséget jók és rosszak, gonoszok és igazak között. Másrészt pedig azt mondja, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak a fiai, ami azt jelenti, hogy cselekedjetek így, mint ami a 44. versben van, hogy lehessetek a ti mennyei atyátoknak a fiai. Vagyis, ha nem úgy cselekeztek, akkor nem vagytok a ti mennyei atyátoknak fiai. Akkor, mintha nem egy családból lennétek. Akkor ti más úton jártok, ti nem az Isten útján jártok. A hegyi beszédet az irodalom történet a világ egyik legnagyobb hatású erkölcsi művének tekinti. És sokan idéznek is ebből, költők, írókat megihlették ezek a gondolatok, mert hogy az igazán helyes gyakorlati hozzáállásról olvashatunk itt az élethez, Istenhez, fele barátainkhoz, de a hegyi beszéd nem csak ezt tartalmaz, nem csak egy pozitív megnyilatkozás a tekintetben, hogy mi lenne a jó, mi lenne az igazi szeretet, hanem ott nem csak a helyes mintát ismerjük meg, hanem azt is, hogy mi a következménye annak, hogyha valaki nem ezt az utat választja. És ilyen szempontból a hegyi beszéd nem nagyon simogatja a mi egónkat, úgymond. Ilyeneket olvasunk például a 20. versben, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Vagy a 22. versben azt olvassuk, hogy aki haragszik az ő atya fiára, ok nélkül, bár ez az ok nélkül, ez egy betoldás, ez nincs benne az igazi szövegben, méltó az ítéletre. Aki azt mondja az ő atya fiának ráka, méltó a főtörvényszékre. Aki pedig azt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére. Tehát ilyeneket, hogy a gyehenna tüze, főtörvényszék, ítélet, ha valaki nem ezt az utat követi. És amikor a 48. verset olvassuk, legyetek tökéletesek, akkor ez is azt jelenti, hogy ez az a mérce, amit kitűz Jézus mindenkinek a számára. Hogyha ezt nem érjük el, akkor nem érünk el semmit. Így olvassuk a példabeszédek 2. fejezet 21. versében, mert az igazak lakják a földet, és a tökéletesek maradnak meg rajta. Ugye ez azért egy tükröt tart a kereszténység elé és a hívők elé. Sokan tartják magukat kereszténynek ezen a világon, azt gondolják, hogy jó helyen vannak. De a kereszténységgel nem sokra megyünk, hogyha nem tanulunk meg úgy élni, ahogy a hegyi beszédben tanította Jézus. Mert csak a tökéletesek maradnak meg rajta. És ez a gondolat benne van a folytatásban is egy kicsit. Azt mondja a 46. versünk, mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek, avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik? És ha csak a ti atyátok féjét köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Nem, de a vámszedők is nem azonképpen cselekszenek? Ha olyanok vagytok, mint amúgy minden normális ember, hogy hát azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, azokkal tartjátok a kapcsolatot, akikkel érdemes, akikkel jól érzitek magatokat, akkor ugyanolyanok vagytok, mint a vámszedők, azt mondja Jézus. Miért pont a vámszedőkkel példálózik? A vámszedők számítottak ebben a korban a leggyűlöltebb rétegnek. Ugye a vámszedők szedték a római uralom számára a vámot, az adót, és a kereskedelmi tevékenység után vámot szedtek, és hát úgy gyűjtötték be, ahogy tudták, sokszor erőszakkal, perpatvarral, egyszerűen elvették az emberektől. Ráadásul ezzel üzérkedtek, visszaéltek ezekkel a pénzekkel, sokszor többet vettek el, mint amennyit el kellett volna venniük, és meggazdagodtak látványosan. És hát a lakosság körében ők voltak a leggonoszabbak, akik nem csak úgy elárulták a nemzetet, a zsidó népet, akik ugye a római fennhatóság alatt nyögtek, de még anyagilag is visszaéltek a helyzetükkel. Tehát kiszolgálták az elnyomókat, és anyagilag is visszaéltek ezzel. Ezért ők a kárhozatnak voltak a jelképei. Náluk rosszabbat nem tudtak volna elképzelni. Ezért volt nagy dolog például Zákeusnak vagy Máténak a megtérése. Ők is vámszedők voltak. És azt mondja, hogy ha ti nem tesztek többet, mint amit az egyéb emberek is tesznek, ha nem tudtok olyanok, azokat is nem tudjátok szeretni, akik titeket nem szeretnek, akik az ellenségeitek. Ha nem tudtok nyitni azok felé, az emberek felé, akiket egyébként nem tudnátok szeretni. Ha nem tudjátok őket is szeretni, akkor ugyanolyanok vagytok, mint a vámszedők. És osztoztok a sorsukban is. Ebben ez is benne van. Semmivel se jobb a helyzetetek. Hiába gondoljátok magatokat tanítványoknak, de nem jobb a helyzetetek. Isten nem személyválogató, mindenkit örömmel fogad magához. Senkinek sem kell jobbnak lennie másoknál. De ha valaki tanítvány lesz, valaki csatlakozik Istenhez, valaki azt mondja, hogy az életemet szeretném összekötni az igazsággal, a szeretettel, mert mi másnak van értelme ezen a világon, akkor Isten attól már többet vár. Többet. Mivel vagytok többek, mint azok? Nem maradhat ugyanolyan, mint amilyen addig volt. De nem azért, mert Isten maximalista lenne, és ki akarná préselni az ő követőiből a jót, hanem azért, mert az ember abban az állapotában, ahogy van, ahogyan élünk itt ezen a világon, nem alkalmas amennyire. Nem tud szeretetben élni. Ő azt gondolja, hogy tud. Azt gondoljuk, hogy tudunk, de kiket tudunk szeretni? Hát akik minket is szeretnek, nem? Aki minket nem szeret, akivel gondunk van, hát azt azért már nem olyan egyszerű. És a mennyben ez nem így van. Nem úgy működik. Ott nincsen olyan réteg, akit szeretek, és olyan réteg, akit nem szeretek. A szeretetlenség az halál. Mi ezt nem tudjuk, nem érezzük, sokszor nem is hisszük el. Mi azt gondoljuk, hogy ha mi Istennel összekötjük az életünket, hitvallást teszünk, járunk gyülekezetbe, megtartjuk esetleg a szombatot, még fizetünk is tizedet, talán még teszünk jó cselekedetek is, rászorulókon időnként segítünk a fölöslegünkből, akkor alapvetően mi megteszünk mindent, amit egy ember megtehet. Ezek mind jó dolgok, és ugye kívülről ez alapján szoktuk megítélni, hogy ki milyen hívő életet él, sőt, a magunk hitéletét is ez alapján szoktuk megítélni, hogy ezt tettem, azt tettem, így szoktam, úgy szoktam. De van egy különös ige a korintusi első levélben, a szeretet himnuszában, azt olvassuk, hogy ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, nincs semmi hasznom abból. Isten nem a vallásos cselekedeteket kéri. Azok is fontosak, de lehetnek akár képmutató cselekedetek is ezek. Az ember leplezheti is azt, ami a szívében van, vallásos cselekedetekkel. Ezek származhatnak önző indítékkal. Megmutatom, hogy én milyen vagyok, hogy senki ne lássa, hogy mi van az én szívemben. Megmutatom, hogy én más vagyok, mint amivel magam sem akarok tulajdonképpen szembenézni. Akár magam előtt is. Akár még magamat is képes vagyok becsapni, és magamnak is képes vagyok megmutatni, hogy hát azért nem vagyok én olyan rossz ember. Isten nem ezeket kéri. Nem kér ilyent. Ő csak egy kis apróságot kér. Szeresd a te fele barátodat, azt is, aki téged nem szeret viszont. Akár a vallásos cselekedetek nélkül, Akár, de ha az ember tud szeretni, akkor örömmel fog Istennek vallásos cselekedeteket is tenni. Mert a szeretet forrásához örömmel fog visszamenni, és örömmel fog neki szolgálni. De hogyan lehet szeretni azokat, akiket nem lehet szeretni? Ez a nagy kérdés. Hogyan tudunk mi szeretni másokat azokon kívül, akik minket viszont szeretnek, akik a szívünkhöz közel állnak, akiktől felmelegszik a szívünk? Hogyan tudjuk szeretni azokat, akik bántanak minket, akik ellenszenvesek, akikkel nem értünk egyet, akikkel nem szeretünk egy légtérben tartózkodni? De hát ez lehetetlenség, nem? Az emberi természetet nem lehet megerőszakolni. Pedig Isten ezt kéri, ezt a kis apróságot. Ez a tökéletesség titka. És ezt a kis lépést az ember nem tudja megtenni. Nagyon nehéz megtenni. Hogyan lehet ezt megtenni? Felolvasok egy ige szakaszt a Kolossébeliek 3. fejezetéből, majd kérem, hogy vetítsük is azt ki. Kolossé levél 3. fejezet 12. versétől a 15. versig, így olvasom az igét. Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jogosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott nektek, aképpen ti is. Mindezek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. Ez az ige első hallásra olyan sok újat nem tartalmaz, ahhoz képest, mint amit az előbb is olvastunk. Öltözzétek fel a könyörületes szívet, jogosságot, alázatosságot, szerítséget, hosszú tűrést, aztán beszél a szeretetről és a békességről. De ha figyelmesen olvassuk az igét, akkor kiderül, hogy itt tulajdonképpen egy sorrendet látunk, úgy is mondhatnánk, hogy egy evolúciót, elnézést idegen szóval, ahogyan lépésről lépésre felépülhet egy embernek a jelleme. Hogyan juthatunk el egy világi gondolkodástól lépésről lépésre a tökéletességig? Talán 3 lépést tudunk megkülönböztetni. Az első lépés az, hogy nem elég, hogyha mi választottak, szentek és szeretettek vagyunk. Ugye választottnak, szentnek és szeretetnek lenni, az azt jelenti, hogy mi Istenhez tartozunk. Szövetséget kötöttünk vele, úgy gondoljuk, hogy az ő belső köreihez tartozunk, szeret minket, kiválasztott minket, talán az üdvösségben is részesít. Ahogy általában a keresztények szeretnek erről gondolkodni. Mindenki vágyakozik az üdv bizonyosságra, hogy hát ha már eljövök gyülekezetbe, akkor hadd legyek biztos abban, hogy az Isten meg is tart majd engem. Ugye ez, és ez helyes, tehát azért vagyunk itt, mert reménykedünk a jóban, reménykedünk abban, hogy a halál után van valami folytatás, hogy az életnek van valami értelme, hogy mindez nem csak úgy a földdel együtt eltűnik a mélyben, és minden értelmetlenül véget ér. Ezért vagyunk itt. De azt mondja az ige, hogy igen, ez kiváltságunk. Isten valóban szeret, valóban kiválaszt bennünket, hogyha mi ezt kérjük, ha ezt igényeljük. Azt a szövetséget megköti velünk. De azt mondja, hogy akkor viszont öltözzétek fel. Mit öltözzetek fel? Azt, ami nektek nincsen. Vegyétek fel azt a ruhát, amivel nem rendelkeztek. A könyörületes szívet, a jóságosságot, az alázatosságot, a szelídséget, a hosszú tűrést. És ahhoz, hogy egyáltalán ezen elgondolkodjunk, ahhoz először el kell ismerni, hogy ez nekünk nincsen. Amikor azt mondja, hogy öltözzétek fel, az azt jelenti, hogy nincs ez még rajtatok. Az embernek először is el kell ismernie azt, hogy nem rendelkezik ezekkel, a léleknek ezekkel a gyümölcseivel. Nincs bennünk szeretet. És ez nem egyszerű. Van egy ilyen világi mondás, lehet, hogy ti is hallottátok már azt, hogy tulajdonképpen amikor osztották a javakat, akkor sokféle hiba becsúszott, de amikor az észt osztották, akkor az nagyon jó sikerült, mert mindenkinek van elég belőle, sőt, az emberek nagy része úgy gondolja, hogy neki egy kicsivel több is van, mint másoknak. Na most a keresztény ember így van a szeretettel. Ha én keresztény vagyok és hívő vagyok, akkor én tudok szeretni. Ez nekem már megy. Hát mert én megértettem, hogy Isten szeret minket, hogy Isten mekkora áldozatot hozott értünk. Ha én ezt értem és értékelem, akkor azt gondolom, hogy akkor már én is tudom ezt csinálni. Ez nekem is megy. De sajnos az egy nagy lépés és bátorság az ember részéről, hogy elismerjem, hogy amit Isten tett velem, én azt nem tudom megtenni másokkal. Nekem ez nem megy. Ehhez bátorság kell, és ehhez az embernek meg kell alázkodnia maga előtt. Be kell ismernünk, hogy ahhoz, hogy mi ezeket a gyümölcsöket, mert ezek a lélek gyümölcsei, teremni tudjuk, ahhoz nekünk Istentől segítségre van szükségünk. Ahhoz az embernek Istenhez kell fordulnia, ahhoz külső segítségre van szüksége. Valami többre, mint ami én vagyok. Valami, ami kívülről érkezik. Valami olyan erőre van szükség, amit én nem tudok magamból kitermelni. Mert különben nem leszünk többek, nem tudunk többet adni. Ez az a több, amivel rendelkeznünk kell a vámszedőkhöz képest. Tehát az ember először el kell ismerje, hogy nem rendelkezik ezzel a többel. Nem tudja magából kitermelni. Itt jön a második lépcső. Azt mondja, hogy ha nem tudjuk szeretni a fele barátainkat, azokat, akik minket nem szeretnek, csak azokat, akik szeretnek, és ezt beismertük, akkor hogyan tudjuk mégis felöltözni ezeket? Hogyan lesz ebből valami? A 13. vers azt mondja, elszenvedvén egymást és megbocsátván egymásnak, kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna. Ebben a kifejezésben benne van, hogy elszenvedvén, hogy ezt nem könnyű. Nem könnyű másokat elhordozni. Mégis azt mondja az ige, hogy tedd meg. Ne késlekedj. Tedd meg. Nem ír olyat, hogy addig nem kell elszenvedni, amíg nem vagy képes szeretni a fele barátodat. Nem ír. Azt mondja, hogy tedd meg. Szenvedd el. Legyél könyörületes. Kezdjed teremni ezeket a gyümölcsöket, mert és így folytatja, amiképpen Krisztus is megbocsátott nektek, aképpen ti is. Vagyis Krisztus érted megtette, mert te sem voltál tökéletes. Te is fájdalmat okoztál, te is hibákat követtél el, te is bűnös vagy. És Krisztus nem törölt el téged sem a föld színéről, akkor te is hordozzad a te fele barátaidat, a te embertársaidat, akik ellened vétkeznek, akik veled nem jól bánnak, mert veled is megtették ezt. Ez az elemi igazságosság. Nem tudom, emlékszünk-e, hogy hol találkozunk Jézus tanításaiban ezzel a gondolattal. Az adós szolga példázata. Ugye az adós szolga példázata, most nem tudjuk az időnk rövidsége miatt ezt kivetíteni, arról szól, hogy van egy király, egy uralkodó, aki elképesztő nagy kölcsönt adott egy embernek, 10 000 talentumot. Ugye ez egy olyan jelképes összeg, ami még az ókori uralkodóknak sem állt rendelkezésükre. Egy talentum az körülbelül 50 kiló aranynak felelt meg. És ez az ember 10 000 talentumot kapott kölcsön, és ezt nem tudta visszafizetni. És azt olvassuk, hogy a király megkönyörült rajta, amikor az könyörgött, és elengedte az ő tartozását. És utána jött az ő fele barátja, aki neki 100 dénárral tartozott, ami mondjuk 1000 forint, és az nem tudta neki megadni ennek az embernek, akinek elengedték a tartozását, a nagy tartozását, és mivel az ő fele barátja nem tudta neki megadni azt a csekély kis összeget, elkezdte folytogatni. És utána a király visszahívta, és azt mondta, hogy mit hallottam. Visszahárítom rád az összes tartozásodat. Elemi igazságosság az, hogyha nekünk elengedtek ilyen nagy tartozást, akkor mi is engedjük el a mi fele barátainknak és a mi embertársainknak. Nem érzed a szereteted a fele barátod iránt? Nem érzed azt, hogy szívesen vagy vele együtt, hogy segítenél rajta, ösztönösen valahogy viszonyogsz tőle, akkor is tedd meg. Hitből. Mert veled is megtették. A laodiceai gyülekezetnek írt levél igéit ismerjük. Legalábbis többségünk, akik itt vagyunk. Ez a levél nem csak az ókori laodiceai gyülekezetnek szólt, hanem a Jézus második eljövetelét megelőző hívőknek is. Felolvasom ezt a pár verset, Jelenések 3.15-től 17-ig. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem forró, vagy ha hideg volnál, vagy forró, így mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró, kivetlek téged az én számból. Mivel azt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavajás, a szegény és vak és mezítelen. Miben érzi magát gazdagnak ez a gyülekezet, a mi népünk, mert ugye ez nekünk szól? Abban, hogy birtokolja az Isten áldásait. Hogy kiváltságos helyzetben van, hogy tudása van, hogy hite van, hogy az Isten kegyelme az övé, hogy ismeri a megváltás titkát, hogy ismeri a proféciákat, tudjuk, hogy mi lesz a jövőben, és látjuk is ezeket beteljesedni. És ez az embernek ad egy ilyen magabiztosságérzést, hogy hát igen, hát tudtuk, igen, valóban ez van az ígében, nem akarnak nekünk hinni, de hát le van írva, és mi látjuk, hogy ez így történik. Az ige ezzel szemben nyomorultnak, szegénynek, nyavajásnak, vaknak és mezítelennek nevezi ezeket az embereket. Miben áll a szegénységük? Miük nincs? Nincs tűzben megpróbált aranyuk, és nincsen fehér ruhájuk. A tűzben megpróbált arany az a hit, a kipróbált hit, a fehér ruha pedig az igazságos cselekedetek. És ez a kettő hiányzik, és ráadásul vak is, tehát még csak nem is látja a helyzetét. Azt hiszi, hogy ezek neki megvannak. Mire kell a hit? Hát ahhoz, hogy legyenek igazságos cselekedetek. Ugye a Jakab levelében azt olvassuk, hogy a hit holt cselekedetek nélkül. A hitünk arra van, hogy cselekedjük az igazságot. Máshol ezt olvassuk, hogy ami nincs hitből, bűn az. Amit az ember tesz, ha nem hitből teszi, akkor magából teszi. A saját énje az, ami őt indítja erre. És az, ami nem Istentől van, az nem állja meg a mennynek a próbáját. Tehát se hite, se cselekedetei nincsenek. És ezért van szükségünk hitre, ezért kell kérnünk Istentől hitet, hogy meg tudjuk tenni azt, amihez nincs elég szeretetünk. Mert ha nem tudjuk megtenni szeretetből, akkor legalább hitből tegyük meg. Ugye ez már bizonyos értelemben tökéletesség. Mert azt mondja, mi a tökéletesség? Mit mondott Pál apostol a tökéletességről? A Filippi levél 3. fejezetében ír erről. Azt mondja, hogy nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy elérjem, amiért meg is ragadott engem a Jézus Krisztus. Aztán 14. versben azt írja, hogy azokat, amelyek a hátam mögött vannak elfelejtvén, azoknak, amelyek előttem vannak nekik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Jézus Krisztusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Ha valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy amit megértettél, amiben világosságod van, azt töltsd be. A törvényt töltsd be úgy. Amiről tudod, hogy Isten így akarja, azt tedd úgy. Ha csak egy dolgot értettél meg, ahogyan a jobblator megértette a kereszten, hogy ez itt Isten fia, aki mellettem függeszkedik, és ő az én egyedüli reménységem. Ő ezt az egyedüli dolgot értette meg a kereszten. És ebben hűséges volt. Odafordult hozzá, és segítséget kért tőle. És ez a jobblator ott akkor tökéletes volt. Ez a tökéletesség, hogy amit megértettél, azt töltsd be. És hogyha mi megértettük, hogy nekünk irgalmasnak kell lenni a fele barátainkkal, hogy nekünk el kell nézni, hogy hosszú tűrőekkel legyünk, hogy nekünk jót kell velük cselekednünk, akkor is tegyük meg, ha nem tudjuk őket szívből szeretni. Hitből tegyük meg, mert ez az igazság. Ezt jelenti, hogy az ember átlép a saját árnyékán, hogy az ember többet tesz, mint ami benne van. Mert ez az igazság, mert Krisztus is ezt tette meg velünk. De itt még nem ér véget a történet. Itt jön a harmadik lépcső. Mert valahonnan azért elő kellene kerüljön az a szeretet is. Nem maradhatunk így ebben az állapotban. Így mondja a Kolossé 3, hogyha visszamegyünk az előbbi igéhez, a Kolossé levél 3.14, mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Ugye ennek az előzménye az volt, hogy öltözzétek fel az irgalmasságot, öltözzétek fel, mert amiképpen Krisztus is megbocsátott nektek. És érdekes, hogy ott felsorolja a léleknek ezeket a gyümölcseit. És hogyha megkeressük a Galata 5.22-t, ahol a lélek gyümölcsei fel vannak sorolva, ott tényleg ezt fogjuk olvasni, hogy szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Itt pedig, hogyha kivetítjük, azért vetítsük ki, hogy lássuk egybe az igét, a Kolossé 3.12-től a 15-ig. Tehát a Kolossé 3.12-től a 15-ig, ahogy az előbb is idéztük, azt olvassuk, hogy elszenvedvén egymást, megbocsátván egymásnak, előtte pedig azt, hogy könyörületes szív, jóság, alázatosság, szelídség, hosszú tűrés, ezek csupa olyanok, amit itt a lélek gyümölcseinél is olvastunk. De addig, amíg a Galata 5.22-ben a lélek gyümölcsei a szeretettel kezdődnek, itt érdekes módon ő elválasztja. Először felsorol néhány gyümölcsöt, és utána pedig azt mondja a 14. versben, hogy mindezeknek fölépe pedig öltözzétek föl a szeretetet. Ami azt jelenti, hogy mint hogyha ezt külön kezelné. Miért nem mondja a többivel együtt? Mert hogy a szeretetnek kellene először ott lenni. Ugye? Abból származna a többi is. A szeretetben benne van az összes többi gyümölcs. Ha szeretni tudunk, akkor a többit is teremni tudjuk. Az megy magától. De benne van még az a gondolat is, hogy az emberi természet olyan, hogy hitből sok mindent meg tud tenni, vagy az igazságosság okán sok mindent meg tud tenni, de szeretetet kicsiholni a semmiből nagyon nehéz neki. Nem tudom, voltatok-e már úgy, hogy még szeretem a bűnt. Tudom valamiről, hogy bűn. És szeretem azt a bűnt, de De tudom azt, hogy Isten gyűlöli, és nem teszem meg, mert nem akarom Krisztust megszomorítani. Vagy az előbbi példa, hogy nem szeretem, nem tudom szeretni azt az embert. Nem megy. Akárhogy szeretném, nem megy. De mégis segítek rajta. Mégis megteszem azt, ami a kötelességem, mert ez az igazság, mert velem is megtették. Isten tudja, hogy ilyen gyengék vagyunk. Hogy nincs ott belül, aminek ott kéne lennie. Azt mondja, hogy tedd meg hitből, mert veled is megtették. De én szeretném, hogyha te megtanulnál szeretni is. Szeretném, ha nem csak hitből kellene megtenned, hanem meg tudnád tenni szeretetből is. És el akarod a vezetni, öltözzétek fel mindezek fölébe a szeretetet, amely a tökéletességnek kötele. Attól lesztek tökéletesek, hogyha már megtanultok szeretni is. Hogyan lehet megtanulni szeretni? Hogyan lehet produkálni azt, ami nincs? Ehhez felolvasok egy igeszakaszt, János 21. fejezetéből, Jánosi Evangélium 21. fejezete, 15-től 17-ig terjedő versek. Jézus a feltámadása után a Tibériás tengerénél, ami a Genezáreti tó, harmadszor találkozott a tanítványokkal, és volt egy emlékezetes párbeszéde Péterrel. Azzal a Péterrel, aki őt háromszor tagadta meg az ő elfogatása éjszakáján. Azt olvassuk, hogy megebédeltek, és mondta Jézus Péternek, Simon Jónának fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Mondta neki, igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Mondta neki ismét másodszor is, Simon Jónának fia, szeretsz-e engem? Mondta neki, igen, uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki, őrizd az én juhaimat. Mondta neki harmadszor is, Simon Jónának fia, szeretsz-e engem? Megszomorodott Péter, és harmadszor is mondta neki, szeretsz-e engem? És mondta neki, uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki Jézus, lekeltesd az én juhaimat. Péter nagyon szerette Jézust, mégis háromszor megtagadta őt. Ő komolyan gondolta, hogy szereti Jézust. Ő tényleg meghalni is kész lett volna érte, még ott a Gecsemáné éjszakáján. De valójában magát szerette jobban. És erről nem tudott. Ha tudott volna erről, talán nem olyan magabiztos. És ez csak akkor derült ki, amikor gyáván megtagadta a mestert háromszor egymás után. És Péter ott, azon az éjszakán összetört. Teljesen összetört. Megértette, hogy ő elárulta azt a mestert, akit ő mindenkinél jobban szeretett. És különös módon ez az összetöretés tanította meg arra, hogy ő igazán szeresse meg Jézust. Miért? Mert amikor Péter összetört, amikor minden összetört, ami számára valami értéket jelentett, akkor valójában az ő büszke énje, az ő egója tört össze. Az, amitől ő magát tartotta valakinek, amitől ő úgy gondolta, hogy ezen a világon neki helye van, hogy az ő szava is egy a többi közül. Nem gondolt ő sokat magáról, csak annyit, hogy én is vagyok valaki. Azért én tudom, hogy mit akarok. Tudom, hogy mi a jó. Egy normális ember volt Péter. És amikor elárulta Krisztust, akkor rájött, hogy ez vagyok én. Nem az, akit én gondoltam korábban, hanem én ez vagyok. És ez tört össze benne. És ahhoz, hogy mi Krisztust megszeressük, ahhoz nekünk is össze kell törni, ahogyan Péter. Úgy is mondhatnám, elnézést a profán fogalmazásért, hogy nekünk is el kell árulni Jézust. De pontosabban fogalmazok. Rá kell ébrednünk, hogy mi is elárultuk őt, nem egyszer. Mert ha ráébredünk arra, hogy mi hányszor szomorítottuk meg őt, hányszor hordozott minket, és hányszor szomorítottuk meg, kezdve azzal, hogy el se hittük, hogy ő létezik. Miért létezne meg? Egyáltalán kit érdekel? Bizonyítsák be nekem! Jöjjön a pap, ha akar valamit tőlem, majd bizonyítsák. Az ember tud ilyen magas lóról beszélni, hogy nem, hogy én utána nézzek, hanem majd, aki akarja, valakinek ehhez érdeke fűződik, majd. Meg bizonyítsák be, hogy szeret. Miért? Hát én be tudom bizonyítani, hogy nem szeret. Hát bizonyítsa be, hogy szeret. Nem egyszerűbb lenne egy kicsit belegondolni, hogy mennyit kaptunk mi tőle? Mennyi ajándékot kaptunk? Hány évtizedet kaptunk naponta? Mennyi áldásban volt részünk? És amikor valamit elvett tőlünk, akkor nem azt vett el, ami milyen volt, hanem azt, amit nekünk ingyen ajándékba oly sokszor és annyi időn keresztül adott. És hogy nem érdemeltük meg, amink volt, hanem a semmit érdemeltük volna meg, mert semmit nem tettünk le az asztalra. Péter is erre jött rá. És amikor Péterben összetört valami, és megértette, hogy ő kicsoda, akkor szerette meg igazán Jézust. És honnan tudjuk, hogy Jézus... És honnan tudjuk azt, hogy Péter megszerette az embertársait is? Onnan, hogy Jézus rábízta Péterre az ő juhait. Jézus volt a jó pásztor. Azt olvassuk az igében, hogy a jó pásztor életét adja a juhokért. Ezt maga Jézus mondta. Ha valaki, akkor Jézus szerette és szereti a juhokat. És ha valakire rábízza ezeket a juhokat, biztosak lehetünk benne, hogy csak olyanra bízza, aki maga is szereti ezeket a juhokat. Nem bízta volna Péterre, ha nem lett volna benne biztos, hogy Péter tényleg szereti az embertársait. És honnan tudta, hogy Péter szereti az embertársait? Onnan tudta, hogy Péter szerette Jézust. Szeretsz engem, Péter? Péter már nem esküdözött, és nem bizonygatta, hogy ő szereti Krisztust, hanem azt mondta, Uram, te tudod, te látod az én szívemet, és tudod, hogy most már tényleg szeretlek téged. És azt mondta Jézus, hogy akkor szeretni fogod az embertársaidat is. Ezzel a szívvel már képes vagy szeretni azokat is, akik téged nem szeretnek. Képes vagy őket is hordozni. És nekünk is ez a recept. Nekünk is össze kell töretni. Nem biztos, hogy úgy kell összetöretnünk, hogy Isten majd összetör minket. Lehet, hogy elég, hogyha mi visszaemlékszünk arra, hogy mit tettünk, hányszor árultuk el őt. De ha valaki nem akar leszállni a magas lóról, akkor Isten annál jobban szereti, mint hogy ne keresse őt meg. És ha szükséges, akkor ne engedje meg, hogy ő is elárulja, úgy, ahogy Péternek is megengedte, hogy ha nem hiszed nekem, akkor majd hinni fogsz annak, amit majd el fogsz követni az Úr ellen, hogy ez van benned, hogy ez vagy te. Az összetöretés nem jó, az egy drámai dolog. Az ember, amikor összetöretik, akkor veszélybe is kerül, mert Júdás is összetöretett. Ő is szembenézett azzal, hogy mit tett az Úrral. De sajnos ő nem tudott kimászni a szakadékból, ő belezuhant. Péternél sem sokon múlt, hogy visszatért az Úrhoz. Ő is úgy gondolta, hogy nem méltó arra, hogy Krisztushoz forduljon, de ő végül mégis belekapaszkodott a kegyelembe, és Jézus felemelte őt, és juhok pásztorává tette. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy értsük meg a tökéletességnek a titkát. A tökéletesség titka az először is, hogy amit megértettünk, abban nem alkuszunk meg. A legkisebb dologban sem. Ha keveset értettünk meg, akkor abban a kevésben elég hűségesnek lenni. Ha sokat értettünk meg, az egy ajándék, de felelősség is. Mert akkor abban a sokban kell nekünk hűségesnek lenni. És ha nem tudunk még szeretni, ne keseredjünk el. Isten meg fog rá tanítani. De mi magunk is el tudunk jutni oda, hogy hagyjuk összetörni az énünket. Hagyjuk magunkat összetörni, hogy tudjuk megszeretni Krisztust úgy igazán. Ahogyan mondta a poklos Simon házába Jézus Máriára mutatva, aki a drága olajjal felkente őt, hogy akinek sok bűne bocsáttatott meg, az szeret jobban. Mi is akkor fogunk szeretni, ha sok bűnünk megbocsáttatik. Ha megértjük, hogy mennyi bűnünket megbocsájtotta. És azt kívánom, hogy tanuljunk meg többet tenni a vámszedőknél. Tanuljuk meg ezt a többet, amit kér tőlünk Krisztus, ezt a szeretetet, amire Isten minket teremtett, és amire minket elhív. Amen. Szerető mennyei atyánk, hálás szívvel borulunk le a te színed előtt, Jézus Krisztus, a mi megváltónk nevében. Urunk, mi nem ismerjük a saját szívünket, nem tudjuk, hogy mi lakik ott bent. Azt gondoljuk, hogy ismerjük legalább magunkat ezen a világon, de a Péter példájából látjuk, hogy az ember még igazán magát sem ismeri. Te vagy a szívek és vesék vizsgálója, te ismered egyedül a mi lelkünk titkait. Te látod, hogy mi ott belül az az akadály, ami minket elválaszt a valódi békességtől és boldogságtól. És nem csak, hogy szeretnél minket ezen az akadályon átsegíteni, de ezért te végtelen nagy árat is fizettél, a te fiadnak az életét adtad. Urunk, szeretnénk megtanulni tőled a tökéletességnek a titkát, annak a tökéletességnek, amit emberi ésszel nem nagyon tudunk felfogni és elfogadni sem, de te ezzel meg tudsz bennünket ajándékozni. Ha te adod, a te kezedből jön, akkor nem olyan nehéz. És nem csak, hogy nem nehéz, hanem egyenesen örömteli. És Urunk, ezt szeretnénk tőled megkapni. Szeretnénk többet tudni tenni másokért, mint a világ, amit tesz. Szeretnénk azzal a többel rendelkezni, amivel te is rendelkezel. És kérjük, hogy add ezt meg nekünk, hogy ahogyan te kérted, lehessünk tökéletesek, amint a mi mennyei atyánk tökéletes. Hálásan köszönjük, Urunk, hogy ez a te kezedben van, és lehet, hogy, sőt biztos, hogy összetöretésen át vezet ide az út, de mi nem akarunk lemondani arról a szeretetről, amit nekünk adni akarsz. Mi szeretnénk olyanok lenni, amilyen te is voltál és vagy. Hálásan köszönjük mindezeket néked Jézus nevében. Amen.